Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai vendégem Léderer Tamás, aki ma az energiaiparban befektető, de én abban a kapacitással beszélek vele, mint volt private equity befektető, tehát ő egy befektetői alapnak a magyar partnere volt, a Royal Ten Partners, és ez egy nagyon izgalmas iparág abból a szemszögből, hogy sok pénzt fektetnek be különböző cégekben, a cégeknek a fejlesztésére. Mi az, amit keres egy befektető, egy ilyen private equity befektető, amikor befektetnek?
A private equity befektető alapvetően magas hozamokat keres, ez a kiindulási alapja.
Tehát egy nagyon pénzügyi szemléletből nézik a befektetéseket.
Igen, abszolút pénzügyi szemszögből nézik a befektetéseket, egy előre megállapított, körülbelül megállapított hozamot keres a pénzügyi befektető.
Ez körülbelül mekkora hozam?
Nálunk ez úgy alakult, hogy egy ilyen 10-30%-os belső megtérülési ráta volt belőve dollárban.
Ez egy elég nagy szóródás.
Ez egy elég nagy szóródás valóban. A befektetőinknek mi alapvetően a 30%-ot ígértük, de
De csak 10-et produkáltak?
Nem. nem csak 10-et produkáltunk, ennél jóval többet produkáltunk. A 10 az egy küszöbérték volt, ami alá azért nem illett esni.
A mai programnak a témája tulajdonképpen a felelős vállalat irányítás, tehát hogy amikor egy private equity befektető átvesz egy céget, hogyan lehet azt a kultúrát kialakítani egy cégen belül, ami alakítja ezt a felelős vállalat irányítást. Esetleg, ha be tudnám mutatni, hogy mi ez a felelős vállalat irányítás, miért fontos ez egy private equity befektetőnek, és körülbelül mi a jelenlegi magyar szint az átlag cégnél a felelős vállalatirányítást illetve?
Felelős vállalatirányítás az egy keretrendszer, amelyik alapvetően a kontrollokra, vállalatirányítási kontrollokra összpontosít. Ennek van egy nemzetközi, különböző nemzetközi standardjei vannak, amelyek többnyire összecsengenek. A felelős vállalatirányítást a nagy nyugat-európai multinacionális cégek azok elég jól gyakorolják. A közép-kelet-európai régióban a tapasztalatok azok voltak, hogy ezek a cégek hirtelen nőttek, magántulajdonban voltak, nem annyira ismerték ezeket a standardeket.
Magyarán egy vákumban a piacon, tehát az átlag KFKV nem is ismeri, halványilag gőze nincsen, hogy ez miről is szól itt a dolog?
Így van, nem nagyon ismerik, és nyilván ezeknek a kialakítása nagyon fontos egy private equity életében, hiszen a végső felhasználója majd a cégnek, tehát ugye miért is veszi a private equity a céget azért, hogy eladja. Akár stratégiai befektetőnek a végén, akár egy tőzsdei bevezetésként távozik a cégből, mind a két esetben nagyon fontos, hogy a felelős vállalatirányítást az eladandó cégben létrejön is ott legyen. Az a cég értékét jelentősen növeli.
De ezek szerint egy mai KKV-nek a tulajdonosának alapvető érdeke legyen, hogy már ő kezdje el ezt a felelős vállalatirányítást bevezetni, mivel ez növelné a cégnek az értékét, és a likviditását javítaná, tehát sokkal könnyebb egy befektetőre találni, ha már ezek az elvek szerint van vezetve egy cég, gondolom.
Ez így igaz, amikor mi befektetési célpontokat kerestünk, és mielőtt a befektetéseket lezártuk volna, nyilván egy átvilágítási folyamatot vezényeltünk le. Az átvilágítási folyamat keretén belül mi komolyan néztük, hogy a célvállalat, felelős vállalatirányítási gyakorlata mennyire létezik, és hogy mennyire él.
Magyarországon az átlag KKV-nél mennyire létezik?
Hát azt kell mondjam, hogy gyenge lábakon áll, de nem csak a magyar piacon volt ez így, hanem az egész közép-kelet-európai piacon. Tehát ugye azt tudni kell azért, hogy a felelős vállalatirányítási gyakorlat az angol szász világból jön, és az európai, tehát a kontinentális Európában sem annyira követett, vagy nem követik még annyira, közép-kelet-európában pedig még kevésbé.
Gondolom, hogy ez talán felcsigázhatta a hallgatóknak az érdeklődését, hogy nagyon konkrétan mit is jelent ez a felelős vállalatirányítás?
Felelős vállalatirányítás, ennek vannak definíciói, az egyik ilyen definíció, amit netten is meg lehet találni.
Tehát ez az, amit corporate governance hívnak.
Corporate governance-nek hívnak, igen, ez különböző elemekből áll. Alapvetően a kontroll környezetre összpontosít, tehát hogy egy vállalaton belül a megfelelő kontrollok ott legyenek és működjenek, és a kontrollok gyakorlatát pedig valamilyen szinten a vállalaton belül ellenőrizzék.
még konkrétabban ez mondjuk pénzügyekre, informatikai rendszerekre, mire is hogyan
vonatkoznak? Ez a vállalat az egész vállalati spektrumnak kiterjedt, tehát nyilván a pénzügyi kontrollok az egy nagyon fontos elem, és nagyon sok vállalat életében azon van a hangsúly, de gondolok itt a beszerzés körüli kontrollokra, gondolok itt az informatikai rendszerek fölött működő kontrollokra, tehát a vállalatnak valamennyi spektrumában, valamennyi szegmensében ott kellene legyenek ezek a kontrollok.
Ezek szerint az átvilágításnál, amikor vásárolnak egy céget, ez teljesen föl van térképezve.
Megpróbáljuk teljesen föltérképezni, ez nyilván nem annyira egyszerű, de az átvilágítás keletén belül mi figyeltük, például kerestük, hogy voltak-e belső ellenőrzési jelentések a célvállalatnál, kerestük azt, hogy voltak-e vezetői levelek, amit az auditor, tehát a külső auditor kiadott, tehát igyekeztünk feltérképezni a vállalatirányítási gyakorlatot. Az esetek többségében nyilván arra jöttünk rá, hogy ez még nincs ott, és ezt ki kell alakítani.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Amikor egy private equity is befektető beszáll, mondjuk ez az egyik legnagyobb hozzáadott érték lehet, amit mondjuk hoz a céghez, hogyha ezt a felelős vállalatirányítást bevezeti, és ezzel mondjuk könnyebbé teszi a tőzsdére való kimenetelt, vagy egy stratégiai befektetőnek az eladását. Akár a növekedésnek a pillérjeit fölállítani, mert megfelelő rendszerek nélkül a növekedés már egy óriási rizikóval jár.
Ez így igaz, azoknál a vállalatoknál, amiket mi vásároltunk, mi tőkét emeltünk, és voltak olyan vállalatok, ahol hozzávásároltunk még másik vállalatot, tehát nagyobbá tettük, és ezek mind valóban kihívásként jelentkeztek olyan szempontból, hogy egy nagyobb vállalatnak az irányítása sokkal komolyabb rendszert igényel, sokkal komolyabban kell hozzáállni, és hogyha ez a rendszer nincs, mekkora a vállalat értéke csökken a végén.
És akkor önök megjelennek, mint befektetők a cégben. Mondjon egy pár szót konkrétan, hogy akkor ezt hogyan viszik át ezt a felelős vállalatirányítást. Tehát mi az az implementációs gyakorlat?
Ennek az implementációja nyilván több fázisból áll, tehát nekünk volt egy elképzelésünk, hogy mi mindent kell majd a vállalatnál létrehozni, de akkor mondok egy-kettőt, ami alapvetően, amivel nyitottunk egy-egy vállalatnak a megvásárlását követően. Az egyik ilyen elem a pénzügyi kontrolloknak a kialakítása, kialakítatása vagy átszervezése, és azon belül is a gazdasági igazgatónak a kinevezése. Tehát mi igyekeztünk azt elérni, hogy a gazdasági igazgató az, ami felmentésünk nélkül, tehát a mi hozzájárásunk nélkül ne lehessen felmenteni. Tehát ha úgy tetszik, akkor a gazdasági igazgató a mi emberünk volt, és rajta keresztül a pénzügyi kontrollokat tudtuk érvényesítetni. Ebbe beleértetődik az is, hogy hetente kértünk készpénzállományról jelentést, tehát pontosan tudni akartuk, hogy mi történik a vállalatnak a készpénzével kapcsolatban. Ez mondjuk az egyik elem.
Tehát a kontroll az tulajdonképpen két forrásból fakad. Az egyik, hogy az önök a saját emberüket nevezik ki, és a másik, hogy rendszereket építenek. Hogyha az ön embere át akar verni, akkor mennyire erősek a rendszerek? Ezt meg tudja-e gátolni?
Igen, olyan rendszert kell kiépíteni, amely rendszer ezt kiszűri, tehát itt gondolok arra, hogy nyilván a rendszeren belül ugye nagyon konkrét helye volt a felügyelőbizottságnak, konkrét helye van az igazgatótanácsnak, konkrét helye van a gazdaságigazgatónak, a gazdaságigazgatónak a jogköre meg van határozva, a munkaköre meg van határozva, le van írva, a hatásköre meg van határozva, tehát hogy mikor, miben dönthet, miben nem dönthet, mik azok a témák, amikhez az igazgató tanács hozzájárulása kell. Tehát ezek rendszerek, ezek le vannak írva szabályzatokba, és ezeket a szabályzatokat, nyilván az első elem az, hogy a munkavállaló ezeket követi, a második elem az, hogy ezeknek a betartatását folyamatosan ellenőriztük.
És az informatikai rendszerek hogy vannak ebbe belevonva?
Az informatikai rendszernek az ellenőrzése úgy lett kialakítva, nyilván van egy informatikai politika, amit el kellett fogadni az igazgatósági tanácsnak, az informatikai politikán keresztül pedig levezettük az egész informatikai szabályozási rendszerét a vállalatnak. És ennek a tetején volt egy informatikus, attól függően, hogy melyik cégnél mennyire volt fontos az informatika. És attól függően lehet, hogy az igazgató tanács nevezte ki, lehet, hogy a vezérigazgató.
Általában a private equity az úgy működik, hogy egy vállalkozó eladja a többséget vagy kisebbséget egy private equity cégnek, és marad. Gondolom, hogy ez azért időnként konfliktus okozhat, vagy egy ilyen összetűzést, mert a vállalkozó általában nem ebben az erős kontroll kultúrába nőtt fel, mint vállalkozó. Mit tud erről mondani a gyakorlatban? És miért éri meg a vállalkozónak belemenni abba, hogy mondjuk a saját cégében, vagy ami a saját cége volt, hogy azon belül kontrollálják őt? Ez gondolom egy nehéz kérdés lehet.
Valóban voltak konfliktusok, ezeket a konfliktusokat valamilyen szinten kezelni kellett. Az első kezelési szint az az volt, hogy volt egy részvényesi megállapodás közöttünk és a társtulajdonos között, amely szabályozta az együttélést, kinek mi jogosítványai voltak. Persze ez csak írásban volt így, a gyakorlatban a dolgok azért másképp is alakulhattak. Ennek van egy emberi vonzata, tehát a private equity képviselőnek ezt úgy kell kezelnie a vállalat életében, hogy igyekezzen rávenni a társtulajdonost, vagy annak képviselőit, hogy a kontrollokat be kell tartani, mert végső soron a kontrollok betartása az ő érdeke is, hiszen a vállalat érték növekedése valamilyen százalékban végső soron nála is le fog csapódni, hogyha a céget a végén a private equity eladja, mert neki ugyanúgy kiszállási lehetőségei voltak, mint a private equity befektetőnek.
Ezek szerint önök úgy dolgoznak, hogy a cég tulajdonos eladja önöknek a kisebbséget vagy többséget, és akkor bennmarad addig, míg önök újból el nem adják. Ez a tipikus ciklus.
A mi életünkben, tehát a mi befektetéseinkben ezek valóban így történtek, tehát mi olyan vállalkozásokba szálltunk be, amelyekben láttunk fantáziát, és amelyekben láttuk, hogy a társtulajdonos elvitte a céget egy olyan szintig, hogy érdemes befektetni, és tovább növelni a céget. Voltak olyan befektetéseink, ahol többségben voltunk, voltak olyan befektetések, ahol kisebbségben voltunk. Mindkét esetben nagy hangsúlyt fektettünk a kontrollokra. És azt kell mondjam, hogy befektető társaink ezeket elfogadták, és a végén ők is megértették, hogy ennek mi jelentősége.
A kontrollokon kívül a felelős vállalat irányítás még mit jelenthet konkrétan?
A kontrollok azok átszövik a vállalatnak valamennyi szintjét. A felelős vállalat irányítás az megnyilvánul abban, hogy az igazgató tanács hogyan van felépítve, az megnyilvánul abban, hogy a felügyelőbizottság hogyan van felépítve, mik a felügyelőbizottságnak a hatáskörei, megnyilvánul abban, hogy a belső ellenőrzési főosztály vagy egység kinek jelent, miket jelent, milyen tervek vannak a vállalaton belül, a költségvetést ki irányítja, ki ellenőrzi, milyen gyakorisággal kell a költségvetéshez képest jelentéseket készíteni, negyed évente, fél évente, éves értékelések, tehát ez egy nagyon komplex rendszer.
Gondolom, hogy a döntéseknek a dokumentáltsága, hogy legyen egy elemzés mögötte, tehát egy bizonyos formalitást és rigorózus döntéshozatalt bevezetni, gondolom.
Természetesen.
Tehát ez a döntéseknek a minőségét hosszú távon elősegítheti, és amennyiben egy tulajdonos és cégvezető távozik a cégtől, így a saját energiáján megy tovább a cég, mert ez a kultúra megvan a cégen belül, gondolom.
Így igaz, ezt a kultúrát meg kell valósítani. Visszatérve a kérdés elejére, ezt az egész döntéshozatali mechanizmust, ezt igen dokumentálni kell, ezeket jegyzőkönyvezni kell. Többek között azért is, hogy végsősoron lehessen látni a felelősséget, hogyha egy döntés rosszul történt, akkor az miért történt, tehát vissza lehessen nézni, miért döntöttek úgy. A másik nagyon fontos pedig a transzparencia, hiszen ne felejtsük el, hogy a private equity azért fektet be, hogy eladjon. Tehát a végén, mondjuk a befektetést követő 3/5. Év végén, a cég eladásra kerül, és az új befektető, az új vásárló, az ugyanúgy át fogja világítani a céget, mint ahogy tettük azt mi a kezdet kezdetén. És az ő átvilágítását nagyban elősegíti, hogyha ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak, hogyha az egész vállalat transzparens. És akkor itt már be is lép az, hogy ez egy értéknövelő tényező a vállalat életében.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Mekkora cégnél szabad elkezdeni ezt a felelős vállalat irányítást? Én azt gondolom, hogy egy 1-2-3 fős cégnél így bevezetni ezt, dokumentálni, az egy elég nehéz dolog lenne, és nehezen lenne rávenni egy cég tulajdonost. Ennek végeleményben van egy költsége, egy adminisztrációja, tehát mekkora cégnél szabad ezt elkezdeni, ezt a fajta gondolkodást?
Nyilván ennek különböző szintjei vannak. Ha csak a kontrollokat veszük alapul, akkor azt gondolom, hogy a legkisebb cégnél is a kontrolloknak ott kell lennie, főleg a pénzügyi kontrolloknak. A különböző elemeket, amelyeket ezek a standardek előírnak, vagy amelyeket a standardek jelentenek, nyilván egyfajta növekedés előtt álló cégnél már el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy ezt hogy fogja kialakítani. Tehát munkamegosztás a vállalaton belül, ki mit fog csinálni, kinek milyen hatásköre lesz, kinek milyen jogosítványai vannak. Tehát ezt így konkrétan meghatározni, hogy mekkora méretűnél, azt nehéz megmondani, de valamilyen szinten minden vállalatnak azért életében legyen az a legkisebb, a kontrolloknak ott kell lennie.
Meséljen egy kicsit arról, hogy ezek a nemzetközi standardek hogy néznek ki, milyen gyakran vannak ezek alkalmazva Magyarországon, és hogy ez hogy függ össze mondjuk egy ISO jellegű rendszerre.
A magyarországi gyakorlatban ezek, főleg a tőzsdei cégnél ezek a felelős vállalatirányítási gyakorlatok, ezek nyilván ott vannak. Tehát ezt a magyar tőzsde is valamilyen szinten előírja. A többi cégnél, amelyek nincsenek a tőzsdén, azok ott nyilván ezek a standardek, ezek nincsenek ott. Na most többféle ilyen standard van. Az Egyesült Királyságban ezt úgy hívják, hogy Combined Code, ami egy ilyen vállalatirányítási gyakorlatot jelent. Van egy ilyen sokkal magasabb szintű, vagy jobban ismert, ha úgy tetszik, standard, amit úgy hívnak, hogy ez egy rövidítés az a neve, hogy COSO, ez egy angol rövidítés, aminek az a angol azt jelenti, hogy Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Ez egy magán kezdeményezés, ott a vállalatirányítás, kockázatkezelés, kontrollgyakorlatokat írják le, ezek standardek, amelyeket a vállalatok, a nyugat-európai vállalatok alkalmaznak.
És Nyugat-Európában a legtöbb cégnél ez tényleg be van vezetve?
Én azt gondolom, hogy a tőzsdei cégnél igen, és talán az angol szász világban ez sokkal jobban ismert. A kontinentális Európán belül szerintem a mondjuk a németországi vagy osztrák cégeknél azok valószínűleg azért még nem annyira ismertek. Mégis egy magánvállalkozás az nem ebben az irányban kezd el gondolkodni az elején. Tehát nem ebben gyorsan növekszik, nem ezeket a standardeket fogja bevezetni. Aztán előbb-utóbb ezekkel persze találkozik, és a külső környezet is rá fogja erőltetni.
Hogyan látja Magyarországon ezt a felelős vállalatirányításnak a fejlődését? Van ebben egy momentum, vagy ez úgy stagnál?
Nyilván, ahogy a külső környezet ezt a magyar vállalkozásokra rá fogja kényszeríteni, hogy a magyar vállalkozások is ezt kénytelenek lesznek majd elfogadni. Meg azt gondolom, hogyha tőkebefektetések ebbe az irányban, tehát a tőkebefektetések ezt megkövetelik, akkor kénytelenek lesznek ezeket előbb-utóbb bevezetni. Ugye a mi gyakorlatunk az volt, hogy mi egy alapvetően nemzetközi forrásból táplálkozó befektetési alap voltunk. Mi nagyobb célket kerestünk, nagyobb tőkét fektettünk be, nálunk ez fontos volt. A jelenlegi magyarországi tőkekínálatban most, mióta ezeket a Jeremy alapokat is el lehet érni, ahol kisebb nagyságú befektetések is rátalálnak a tőkebefektetőkre, azt gondolom, hogy ott is a tőkebefektetők fogják majd ezeket a követelményeket rákényszeríteni ezekre a vállalkozásokra. Tehát azt gondolom, hogy középtávon azért ez biztos, hogy be fog szivárogni a magyar vállalatoknak az életébe.
Mennyire növelheti egy cégnek az értékét, amennyiben bevezetik ezt a felelős vállalatirányítást?
Kvantifikálni nehéz. Tehát ennek egy konkrét számot adni nem lehet. Azt tudom mondani, hogy a kiszállás esetében, amikor a befektető, tehát mondjuk a private equity befektető ki akar szállni a cégből, ha bevezette ezt a felelős vállalatirányítást, és ezek a rendszerek ott vannak és működnek, és ezeket le lehet ellenőrizni, és dokumentálva vannak, akkor biztos, hogy sokkal jobban el lehet adni a céget, és a következő befektetőnek az átvilágítását ez jelentősen fogja segíteni. Tehát valamilyen szinten megágyaztunk a következő befektetőnek, hogyha az egy multinacionális cég, az biztos, hogy egy multinacionális cég életében ez nagyon fontos. Ha meg tőzsdére visszük, akkor meg amúgy is követelmény lesz.
Tehát ez nem csak értéknövelő tényező, de effektív a cégnek az eladhatóságát, likviditását növeli, tehát sokkal nagyobb esély, hogy a cég az egyáltalán átkerülhet egy új tulajdonba, de ezen kívül is van egy értéknövelő hatása, ugye?
Így igaz. Hát ha úgy tetszik, akkor az új befektető ránéz a cégre, és azt mondja, hogy hát nagyon sok minden rendben van rakva itt.
És akkor amennyiben nincsen rendben, akkor az gondolom ellenkezőleg egy erős diszkontálást okozhat a cégnek az értékében.
Így igaz, így igaz.
Akár eladhatatlanná teheti a céget.
Hát ha nagyon kuszák a cég életében a körülmények, és átláthatatlan, és nem érthető, hogy pontosan mi történik benne, ki mit csinál, kinek milyen döntési hatásköre van, hogy születtek a döntések, akkor igen. Mi is találkoztunk olyan céggel, amelyiknél egyszerűen nem értettük, hogy mi történik benne, nem tudtuk áttekinteni, hogy mi történik a cégben, és az volt a döntésünk, hogy akkor ezzel inkább nem foglalkozunk.
Mi is a pénzügyi tanácsadásban azt vettük észre, hogy a cégtulajdonosok ezt általában úgy szokták megélni, hogy nincs tőke, amikor inkább az a probléma, hogy nincs a cég oldaláról felkészültség.
Így igaz. Ez egy felkészültségi kérdés is, hogy persze kell a pénz azért, hogy tudjon a cég növekedni, vagy új akvizíciókat végrehajtani, de valahogy meg kell ágyazni a kockázati tőkének, és a megágyazásnak a része az, hogy ezek a kontrollok ott legyenek, ez az egész rendszer működjen valamilyen szinten.
Egy nagyon érdekes szemlélet. Köszönöm szépen, a vendégem Lederer Tamás volt, a Royalton Partners-nek a volt partnere.
Köszönöm szépen.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.